Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója, televíziós szakember. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást.
3 hete jelent meg az utolsó kötete, egy olyan könyvsorozatnak, ami 3 kötetre lett tervezve. Fog születni még újabb könyv? Vannak még élmények, vannak még gondolatok?
Hát ezt nem tudom. Hát, hogy mondjam, az én koromban azt kell mondani, hogy ha még élek, és ha még a világról jut valami eszembe. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb már a kapcsolatom, kevesebb a napi történés, de viszont figyelem a világot, és arról mindig jutnak eszembe dolgok, lehet, hogy még megírom, ha lesz időm, erőm, tehetségem, de nem tudom még, nem fogalmam sincs.
Gondolom a mostani világról az alapvetően pesszimista gondolatai vannak.
A történések... Hát nem pesszimisták, hanem az az alapvéleményem a világról, amit még a történelem olvasása során is leszűrtem, és ami a legfontosabb, hogy a világ kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, aki arra vállalkozik, hogy megjósolja, hogy mi lesz, az csak tévedhet. Egyszerűen a mi életünk is ebbe a viszonylag békés, tehát tulajdonképpen csont nélküli békében, amivel eltelt az utolsó 60-70 év, azért csupa-csupa olyan váratlan meglepetés történt, amire senki nem számított, de a világban is. Hát ezzel én bevallom őszintén, amikor véget ért a második világháború, én azt nem hittem el, hogy lesz még olyan kor, amikor hát azt nézhetem akkor még a híradóban, most a televízióban, hogy géppisztolyakkal lőnek egymásra, hát elképzelhetetlennek tartottam. De hát amikor a Saddam ellátogatott Izraelbe, akkor arra gondoltam, hogy na most ezzel akkor ennek vége, hát az már sokkal 67 után, de hogy még ennyi idő után is még mindig tart és új, ezt nem tudtam elképzelni. Mint ahogy most se tudom elképzelni, mindenféle vízióim vannak, de hát azok ilyen álmok, meg rémálmok, meg remények, hogy mi lesz, de hát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a jövőről gondolkodik, hogy bátran mondja azt, hogy fogalmam sincs.
Egyébként, hogyha már opera, és már beszéltünk Wagnerrel, még Wagnerről a másik szobában, akkor nekem eszembe jut a Ringezőn, ez egy ilyen körforgás jelleggel, nem? Tehát az emberiség mindig újra-újra termeli ezeket a konfliktusokat, és nincs feloldás.
Vitathatatlan, de hát az emberiség sorsa rendkívül rövid. Hát kérem szépen, amiről van valami ismeretünk, írásban, annyira, amennyire, de hát a régészeknek ásni kell, hogy valamit, az 7-8 ezer év, hát mi az? Hát az egy másodperc se a világegyetem történetében. És hát mindig eszembe jut, egyszer egy középiskolai tanárom mondta, és nagyon bős, ez a kérem szépen, ez a Jézus történet, ez tegnap volt. Szóval nagyon pici, amiben mi gondolkozunk, a föld is, ehhez az ember öreg korára jön rá persze.
Bár ön hamarabb is rájött, hiszen ugye az ön egyik alapelve mindig az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat.
Ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, hogy amit én igyekeztem megvalósítani, hogy tényleg csak a fontos dolgoknak tulajdonítsunk fontosságot.
Például, mik a fontos dolgok? Mik lehetnek a fontos dolgok?
Hát az embernek a gyerekei fontosak. Ami fontos, hogy meglegyen mindenkor a biztonság, a családnak egy józan megélhetése. Mai szóval érve nem luxizás, hanem egyszerűen az, hogy jól éljen, tudjon nyaralni, ne legyen gondja a világítással, a fűtéssel, a közlekedésre, tehát egy normális életet tudjon élni, az nagyon fontos. Egészséges legyen, az nagyon fontos. Amit csinál a világban, annak legyen valami értelme, az nagyon fontos, de csak akkor, ha tényleg van értelme.
Ha valaki művészetet csinál, mondjuk színházat vagy operát, akkor annak van értelme? Van súlya?
Szerintem van, bár mindig nagyon hangsúlyozom, hogy a színházat, operát ezerféleképpen csinálják. egyáltalán ezek ilyen ideiglenes szavak, hogy opera vagy operett. Hát ez alatt annyi mindent lehet érteni. Hát egy Belcanto operának valami kevés köze van egy Wagnerhez, azon kívül, hogy mind a kettőbe énekelnek. De egész mások a hatáselemek, egész más a cél. Egész más, amiről szól. Úgyhogy ez egy nagyon sokszínű dolog a színház. Mindenki, én rendező vagyok, ugye az lett a foglalkozásom, ami hát egy, mit tudom én, 150 éves foglalkozás legfeljebb, és mindenki mást ért alatta. Az egyetlenben közös, hogy a végeredményért felelősek vagyunk. Na de hogy oda hogy jutunk el, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mivel vagyunk elégedett, mint végeredménnyel, és mivel vagyunk elégedettek, hát ez annyira személyhez kötött, és annyira szubjektív.
Ön mit tart a legfontosabbnak a rendezői munkában?
Két dolgot, illetve nem csak kettőt, tehát nem szedtem egy össze. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nézőtéren bizonyos értelemben jól érezze magát. Tehát ez alatt nem azt értem, hogy megállás nélkül kacagjon meg, hanem azt érzem, hogy jól érezze azt, hogy ő most egy valami fontos dolgot lát, és neki ez jól esik. Hát ennek ilyen borzasztó, eléggé el nem ítélendő jelszavakat mondtam a növendékeimnek, amikor mindig azt mondtam, hogy kérem szépen, 10 deka közérthetőség többet ér, mint 10 kiló művészet. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a néző, aki ott ül, mindig értse, hogy miről van szó. Azt is értse, ha neki kell kitalálni. Azt is értse, hogy gondolkozni kell. Az is értés. Az a nem értés, hogy mi van, miről van szó. Mit beszélnek? Egy szavukat nem értem. Motyognak az orruk alatt. Mi ez a izéit? Hát mi köze ennek a darabhoz? Szóval ezt értem én rossz érthetőségnek.
Nyilatkozta többször is, hogy ugye legtöbbször az ön gondolatait szeretné a színpadon látni, és amikor rendez, akkor ez az egyik legfontosabb cél. Ezt nehéz összeegyeztetni a közérthetőséggel, illetve azzal, hogy a közönség jól érezze magát?
Én szerintem ez a legfontosabb, így. A közönség jól érzi magát, ha érti, amiről szó van. Alapvetően akkor érzi jól magát.
Mondjuk más és más felkészültségek vannak mondjuk egy közönségben akár.
Jó, nem az üzeneteket, egyszerűen a dolgot, amit lát, hogy azt értse, hogy mikor mi történik. Tehát ne kelljen szünetbe megnéznie a programba, hogy miről szól a darab, vagy mi van. Az számomra egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény, meg hát más dolgok, hát jó, hát tekintsenek engem rendkívül műveletlennek. Azt mondta a múltkor egy előadásra az operában, hogy hát számomra élvezhetetlen, mert olyan fokon sötét van, mindig nem látom az arcokat, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, amikből én nem értem, hogy egyszer nem értem, hogy miről szól. Mire azt mondta egy ilyen benfentes, na igen, de hát a struktúrák nagyon jók. Mondom, mi? Ja, ha struktúra, az más. Ül a nézőtér, és azt mondja, ugyan már anyukám, hát a struktúrára figyelj, ne arra, hogy látod-e a szemét a énekesnek, ne arra figyelj, hogy miről van szó, hanem a struktúra, hát akkor más.
Szokta követni a tanár úr a mai trendeket, a rendezői trendeket? Jár operába?
Járok operába, meg a televízión nézem a különböző opera előadásokat a világ minden tájáról. Én ezeket az úgynevezett moderneket nem szeretem. Egyszer nem szeretem, mert remek művek esetében, amikor egy valami mellék darab van, és valamit kitalálnak, az nagyon szeretem, az nagyon jó. De, hogy mondjam, alapremek művekben van egy gondolatom, van, azt szeretném látni meg a darabot, mit tudom én meg, hát az erőszakos hülyeségeket én nem szeretem. Mit tudom én, múltkor láttam a televízió egy közvetítést, ahol a Bohém Élet egy űr kapszulába játszódik. Effektíve, úgy, hogy ott vannak az űrhajósok, de meghibásodik a kapszula, nincs elég étel, és lázálmukba látják a bohém életet. Na most hát ez egy ilyen kitaláció, aminek a világon számomra semmi értelme nincs. Na most nézzem, még két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy azért az igazság az, hogy ezekbe a rendezői kitalációkba, ezekbe számomra 70% valami nagyon agyalt blöff, valami divatmánia, valami, amit nekem nem kell. 20%-ot tudomásul veszek, elfogadom úgy, ahogy, és 10% zseniális. Mert az is van benne. Csak nagyon kevés. Nagyon kevés a valóban zseniális, de azok lenyűgözőek. Ilyen is van. A többség, hát tudja, erre azt tudom mondani, hogy aki ezt a űrkapszulát rendezte, az egy celeb, akinek hát a szakmában nagyon nagy a neve, és a sajtó, és minden. És elmúlik 100 év, és a kutya nem fogja tudni a nevét, de a bohém életet még mindig játsszák.
Mi volt az utolsó olyan modern rendezés, amire azt mondta, hogy, hogy tetszett, és egy Carmenről tudok, amit szokott dicsérni.
Aztán igen, az tetszett, de meg most az operában ment a Stuart Mária. Aha. Ami egy nagyon nehéz feladat.
Az ön tanítványa rendezte.
Igen, igen.
Szabó Máté.
Igen, igen, de hát büszkén vállalom. Bár annak ellenére, hogy olvastam róla rossz kritikát is, de hát az nem érdekes, a kritikák elmúlnak, egyébként a darabok maradnak.
Bocsánat, a rossz kritika mit kifogásolt a darabban?
Én nem tudom, mindenféle. De a dolognak a lényege a következő. A Belcanto történet, most szeretném hangsúlyozni, hogy az az én véleményem, hogy vagy igaz, vagy nem. A Belcanto történelmi operákat én nem kedvelem, mert hát azok olyan ilyen középiskolai tanár dolgozat szövegek, szóval ilyen nagyon gyermetegek, és a zene isteni, de hát ami mint szöveg megy, hát az enyhén szólva, finoman szólva naív. Na most ezt úgy szokták modernizálni, hogy hát belebújnak kezes lábasba, meg farmer ruhába, meg minden, és ilyenkor én már hazamegyek. Itt úgy van a dolog kitalálva egy fantázia világba, hogy azért arról van szó, amiről szó van. Szóval azért végül is arról van szó, hogy a tejhatalom az mindig visszaéléssel jár. Hogy ugyanakkor az ellenfelek úgy vannak bebörtönözés, egy remek rendezői találmány, hogy a Stuart Mária cellájának a tetején azért egy gyémánt koszorú van, hogy neki azért más az elbánása. És ez a cella fölemelkedik a levegőbe, és a Máriát már kivéve, már minden elmúlt, és a Stuart Mária in floribus, az Erzsébet in floribus uralkodik, de örök mementóként és figyelmeztetésként ott függ a levegőben, hogy mindig vissza lehet élni a hatalommal. És ez nagyon fontos gondolat.
Hogyha már a hatalmat említi, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy ön szerint az opera, mint műfaj alkalmas arra, hogy politikai, világnézeti, társadalmi dolgokról beszéljen valid módon?
Hát abszolút.
Én ezt gondolom, nekem ez a mániám
abszolút,
egyébként.
Hát az én ifjúságom nagy élménye Nádasdy rendezésében a Don Carlos, amikor azt mondja a királya pózának, hogy óvakodjon az inkvizíciótól. És már 3 inkvizíciós pap ott hallgatódzik. Hát ennél többet mit lehetett annak idején a Rákosi rendszerről elmondani? És ez nekem sokkal többet mondott, és sokkal torokszorítóbb volt, mint hogyha bejöttek volna a Vörös Október ruhagyár ruháiba, és úgy modern az egész. És hát egyáltalán, ahogy elindul, amit nekem egy fájdalmam mindig, hogy a Fontainebleau-i képet eljátsszák a Don Carlos előtt mostanában, mert az is egy ilyen celeb divat, hogy mindenbe az eredetit keresni, még akkor is, ha ilyen nincs, mert a Verdi a Don Carlosnak 6 variációját csinálta legalább. Az egyikben a Fontainebleau az első kép. Na most a Fontainebleau az egy szerelmi jelenet. Már a Don Carlos és az Erzsébet között. Ezzel kezdődik a darab, szóval fölmegy a függöny, és a néző azt mondja, hogy aha, szóval ma este egy szerelmi történetet látunk. ami nem igaz, mert ennél sokkal többről van szó, mert ha az nincs, és úgy kezdődik a darab, hogy az ötödik Károly a világ legnagyobb császára akkor bevonul egy kolostorba, és azt énekli önkritikusan, hogy én világuralomra törtem, akkor egyszerre egy világ tárul ki, egy világuralom, és egyszerre a néző érzi, hogy itt valami nagyon nagy társadalmi dologról lesz szó. Na, de ez nem érdekes, hogyha a celeb úgy találja, hogy hát igen, de...
Igen, igen.
És hát rengeteg, az opera tele van olyan, olyan áthallásokkal. Hát itt van az a... Kérdezte tőlem az előbbi beszélgetés, hogy ha még rendeznék, mit rendeznék meg. Hát, ami most még mindig bennem áll, bennem él, az én nagyon szeretem a Molière Don Juanját és a Mozart Don Giovanniát, ami két teljesen különböző dolog. De mind a kettő egy valamiről szól, ami a mi utolsó 50-60 évünkben annyira fontos, hogy a tehetség és az erkölcs az két különböző dolog. Hogy egy rendkívül tehetséges ember is lehet rendkívül erkölcstelen.
És a bennünk lévő rossz néha lehet élvezetes.
Igen, mondjuk a nagy különbség az, hogy a Molière ezt egyértelműen elítéli, és ott az arról szól, hogy bűnhődnie kell a Don Juannak. A Don Giovanni meg arról szól, hogy igen, de nélküle szegényebb a világ. Mert lehet, hogy erkölcstelen, lehet, hogy kártékony, de nagyon-nagyon érdekes, tehetséges. Tehát az emberi lét, hát Mozart mindig arról szól, az emberi jellem sokrétűségéről. És meg elárulom azt is, mert nem fogom, már nem jutok hozzá, meg nem bírom. Ha megrendezném a darabot, akkor úgy rendezném meg, hogy a végén ugye bejött a szobra a régi hatalomnak, a Comte-úrnak, és van az a csodálatos nagy együttes a végén, a Don Giovanninak, amit kiszoktak hagyni, mert hosszú és csak ének, pedig nem az, és az alatt a szereplők finoman lebontanák azt a régi szobrot, és egy új szobrot emelnének a Don Giovanninak.